Úr Jézus áldozat is magasztalom közért, hogy eljöttünk ide, hogy magasztaljunk és dicsőítsünk, hogy még közelebb kerüljünk te hozzám. Áldozat azért, hogy megőriztél bennünket az úton. Itt lehetünk és rád figyelhetünk. Köszönöm, hogy a földből ismét a hegyre hívtál bennünket. Mert van mondani való hozzánk. Látod, egyet-egyet, hogy honnan érkeztünk, miből. Látod, honnan jöttünk, milyen mélységből, milyen bőjből. Mi az, ami gyötrel, mi az, ami fáj, mi az, ami éget. Mi az, ami tehetetlenség. Mi az, ami kurva közé találva a életünket. Úr Jézus, rád van szükségem, és hiszem, hogy mindannyiunknak rád van szükségünk. Terjed is az a mi életünket, és az, hogy megértsük a te üdvözíteni akaró szándékod, akaratod, ígéret. Ad nekünk a te erődet, bölcsességet, tanácsodat, lelked által vezessen minket. Ad, hogy mindannak, aminek változnia kell, amit személyes életünkben ezt változni tudja. Mert hiszem és vallom, hogy elhívtál és használt akarat eszközül, hogy másokat is elhívhass, másokat is üdvözíthess. Mások számára is a te evangéliumod igazi erő lehessen, életformáló életét tudni. Így végjelen közöttünk. Amen. Megtisztelő a tisztelendő úr szólítás, én mindig azt élem át, hogy nem vagyok egy tisztelendő úr, én azért szeretek Kis Csabára járni, mert itt olyan jó, hogy testvérek között van az ember, és nem annak kell megfelelni, hogy nem azt a papit fog mondani, hanem itt tényleg testvérek között voltam is, és így szeretnék kell lenni. De jó kihívulni a Luther-kabányból, jó így lenni. A előadásnak, állítottnak, mondtam, hogy nevezni ennek a bevezető szolgálatnak a címe az, hogy az egyházban Isten az evangélium a kormányon. Azt gondolom, hogy igazából így szeretnénk tartani, hanem közösen szeretnénk gondolkodni, de azt sem vezet jóra, hogyha mi közösen gondolkodunk, ennek is mindenképpen alapja kell, hogy legyen is. És legfelőbb alapja annak, hogy közösen gondolkodunk és elmékedjünk, az az, hogyha Isten igények, amit az Isten igények. Az Isten igény keresztül tudunk és látjuk meg mindazt, ami feladatunk, mindazt, amit tennünk kell. Isten igéből megértsük, és értsük meg, és értjük meg azt, hogy mi az ő terve, és mi az ő elgondolása. Tehát a mi gondolataink legyenek az ő gondolatai. Mert ezen lehet csak áldás, és ebből fakad áldás, hogyha mindezeket, amit megértünk, azokat meg is tesszük. Személyes életünkben és a ránk bízottak életén is. Szeretném azt megkérdezni, hogy hányan vannak, akik presbiterként, vagy valamilyen tisztségben szolgálnak itt most közöttünk, a gyülekezetükben. Hát aki meg, tessék letenni, köszönöm. Aki nem presbiterként szolgál, akkor az valamilyen formában van családja, és akkor a családok között szolgál, vagy éppen azon a helyen. Tehát mindenféleképpen van, ránk bízottak vannak. Tehát fontos az, hogy a személyes és a ránk bízottak élete szempontjából mi az, ami az Isten akaratából megértünk és meg is cselekszünk. Hogy engedünk-e annak, amit ugye isteni vezetésnek mondunk, engedjük-e, hogy Isten kormányozzon bennünket. Isten vezessen bennünket. Akiket Isten lelke vezér, azok Isten fiai, ismerjük ezt, de vajon engedjük-e, hogy vezessen bennünket az ő lelke által, így által. Akik befogadták, mondja a János evangélium a első fejezet 12. verse, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Én feltételezem és remélem, hogy akik eljöttünk, mindannyian az úréi vagyunk, mert ha nem, akkor el fogunk beszélni egymás mellett. Fontos, tehát a közös nyelv. Én feltételezem azt, hogy mindenki az úr gyermekeként vállalt szolgálatot, mert a szolgálat az mindig Jézustól indul ki. Hív, megszólít, kiemel, és nem csak hív, hanem küld.
beleilleszkedik az életem az ő tervébe, és Jézushoz ér vissza a szolgálat, érkezik vissza a szolgálat. Vezetés nélkül, kormányzás nélkül széthullanak a közösségek, és ez nem csak a családra vonatkozik, hanem széthullik a gyülekezet közössége, széthullik egy iskolai osztály, széthullik a munkahelyi kollektíva, hogy így mondjam. És lehet látni azt, hogy a vezetés mennyire fontos, és a kormányzás is mennyire fontos ezekben a mai napokban, mostani napokban, hogy milyen kormányunk van. Úgy gondolom, erről még lesz szó. Tehát fontos az, hogy milyen a vezetés, és kire és mire hallgatunk. Mit is jelent kormányozni? Rendet tartani, hogy a célok megvalósuljanak. Rend azért van, hogy a cél elérhető legyen. A kormányzó, a vezető egy adott közösségen belül keresztül vigye az ő akaratát a közösségen, mert célja van vele. Célja van az adott közösséggel, valamit elérjen. A célok koordinálása az, hogy rendben menjenek a dolgok, hogy elérje az adott közösség a célt. Úgy látjuk, hogy ha a társadalomra tekintünk, akkor ebben a mai világban minden eszköz megengedett, hogy az ember a céljait véghez vigye, és nem mindegy éppen ezért, hogy ki az, aki irányít, és milyen célok vannak. Annak idején úgy tanultam, hogy az állam a hatalomnak az erőszakszerve azért, hogy az állam az ő akaratát a társadalomban élők és az adott területen élők felett keresztül tudja vinni. Az a cím egyik része, hogy az egyházban másképp van. Az egyház és a gyülekezet az más. Addig az egyházban másképp folynak a dolgok. Valóban másképp folynak az egyházban a dolgok. Valóban másképp folynak a gyülekezetben a dolgok. Igen, elvileg igen, mert alapvetően más a cél is. Az egyház gyülekezet, más a berendezkedés, más a cél. Bárcsak más lenne valóban a berendezkedés, és más lenne a cél. Engem megdöbbent mindig a zsinati törvényeknek a tanulmányozása. Aztán utána rádöbbenek arra, hogy mégiscsak szükségesek ezek a zsinati törvények, mert nem igazán lehet lelki módon gondolkodni a gyülekezetekbe. Ahol a gyülekezeteinknek a túlnyomó többsége nem jár élő hitben, míg kívül van, míg a kárhozatban van, azok nem tudnak úgy dönteni, hogy az jó legyen. Ezért csak szükség van arra, hogy ezek a törvények szükséges rosszként jelen legyenek. Az egy másik kérdés, hogy segítik-e a lelki fejlődést. De nem ez a célunk most, hogy erről elmélkedjünk, és a zsinati törvényeinket próbáljuk meg felülírni, vagy arról véleményt alkotni, bár lehetne ezt is. Mi a cél? A gyülekezet hivatása, a tavaly őszi alkalommal nem lehettem itt, de feltételezem, hogy az egyház fogalom, hogy a szentek közösségéről volt szó, és arról volt szó, arról a Efezus levélbeli megfogalmazással kapcsolatban, hogy ti, akik egykor távol voltatok, Jézusban közel kerültetek, az újjászületett hívő embereknek a gyülekezet bibliai értelemben való megközelítéséről van szó, arról, amikor valóban a kihívottaknak a közössége, a bűn sötétségéből kihívottaknak a közössége a gyülekezet. Ennek a gyülekezetnek a hivatása, akik Jézusra élik az életüket, a növekedés és a misszió. Minél többen beleszületnek úgymond az Isten családjába, minél többen megismerjék az életet, Jézus Krisztust. Hogy az újjászületettek száma növekedjen. Isten szándéka ez, hogy az ő országa növekedjen. Minden ember eljusson az igazságnak az ismeretére. Ennek eszköze lehetek, hogyha én már ismerem az igazságot, ismerem Jézust. Ha ismerem, akkor be tudok állni Isten rendjébe, és rész vagyok a Krisztus testének, és végzem a saját magam feladatát, amit Krisztus rám bíz. És a testben nem halott sejtként vagyok jelen, hogy éppen parazitaként élősködöm. Más rend, mint a világban. És ez a más rend valahol számomra a szolgálatban és a szolgálatnak a megértésében bomlik ki leginkább. a szolgálat a keresztény életnek elengedhetetlen gyümölcse is vele járulja. Az a gyülekezet, ahol nincs szolgálat, az a fajta szolgálat, ami a másoknak a hitrejutását segíti, ezt mozdítja elő, és ehhez eszköz, ahol nincs szolgálat, az a gyülekezet halott gyülekezet. Azt mondja az Úr Jézus, hogy köztetek ne így legyen. Ami ma a világban van, és ami az egyházban van, össze lehet hasonlítani. Jézus azt mondja, hogy akik engem ismertek, közöttetek ne így legyen. Egyszer hallottam egy nagyon érdekes mondatot, nem tudom, hogy Spurgeon mondta-e vagy nem, attól függetlenül, hogy ki mondta, nagyon találó ez a mondat, hogyha hajó képében képzeljük az egyházat és a tenger a világ, akkor ez a kijelentés azt mondja, hogy nem az a baj, hogy a hajó a tengeren van, hanem az a baj, hogy a tenger bejött a hajóba. És tudjuk nagyon jó, hogyha egyre több víz kerül a hajóba, akkor a hajó el fog süllyedni. Más az egyház, más a gyülekezet, mint a világ. Mostanában azt hallom nyíregyházán, hogy az egyház rosszabb, mint a világ. Hallom nap, mint nap, már az egyháznál is ez megy. És a nyíregyházi helyzetünket mostanában egyre többen ahhoz hasonlítják, hogy ugyanaz folyik, mint az országban. Ugyanaz folyik, mint amit a kormányművel az egyházi vezetők azt teszik. Igen, sajnos ezt kell mondani, és azt kell mondani, hogy lehet látni, hogy Budapest utazik zászlóval, gyülekezetünk prominens tagja, tüntetni a hazugság ellen, és a gyülekezetben pedig pártolja mindezt. Lelki skizofrénia. Úgy gondolom, hogy több helyen jelen van mindez. Tönkreteszi a gyülekezeti életet, az, hogy valaki így teszi és így él. Szolgálat és sok-sok dolog, ami a szolgálatban megjelenik, vagy éppen nem jelenik meg, az, hogy valaki a szolgálatban a kapott talentumaival és a kapott lehetőségeivel, képességeivel nagyjá akar lenni. Hát még hogyha talál magának egy riválist. Több okos gyülekezetben vagyok, erről lehetne mesélni, hogy mekkora kísértések ezek a dolgok. De Jézus azt mondja, hogy ne így legyen, köztetek ne így legyen. Szeretném felolvasni a Máté 20-ból a 25-28-at a kijelölés szerint. Máté 20-25-28. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta, tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. Aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. A szolgálatnak mi is a lényege? Jézus ebben mintát állít és példát állít és követése méltó példát állít. Az legyen közöttetek, aki közöttetek nagy akar lenni, az legyen mindenkinek a rabszolgája. És itt érdekes dolgok vannak, és érdekes viszonyulások. Azt, hogyha a világot megnézzük, akkor a legnagyobb rangban lenni miniszternek jelent, vagy éppen miniszterelnöknek jelent. A latin szó a szolgára a miniszter kifejezés. És Jézus azt mondja, hogy aki közöttetek nagy akar lenni, az legyen szolga. Azt mondja, hogy legyen miniszter. Alázza meg magát és a többiek érdekében cselekedjen és éljen. Szállja oda az életét. Most hogyan néz ez ki a világban? Maximális úgy néz ki, hogy már majdnem mi vagyunk értük. Annak idején azért ez nem volt így, most nem akarom védeni egy pillanat is a világot, amikor Sréter János a híres reformkori közigazgatási reformokat be akarta hajtani és végre akarta hajtani. Ők akkoriban még olyan parlamenti képviselők voltak, hogy ők áldoztak a saját maguk vagyonából, eladtak földrészeket, földbirtokokat, és úgy lehettek képviselők, hogy ők adtak, és ők fizettek, és ők tartották fenn ezeket a dolgokat. Mostani rendre mondom azt, hogy más. A miniszter nem mi vagyunk értük, hanem ő van miértünk. Az egyházban is ugyanígy kellene, hogy legyen. A szolga a többiekért van. Ha Jézusé vagyok, akkor élek többé nem én, hanem a Krisztus él bennem, és Jézus hatalmával, erejével segítek abban, eszköze vagyok annak, hogy mások megismerjék őt. A szolgálat Jézustól indul, ahogyan mondtam, és hozzátér vissza. Jézus hív el rá, és rá irányul. Szoktam mondani, hogy vannak diakonoszok, ami szintén a szolgára egy megfelelő. Jézust valóban szolgálók, és vannak diagonoszok, akiknek a szolgálata nem más, mint öndicsőítés, és önmaguk állnak a középpontban. Jézus befogadtam, ez azt jelenti, hogy ő él bennem, amit ő elkezdett, életét adtak váltságos sokakért, ez ahogy megéltem, ahogyan engem is életre keltett, ezt szeretné folytatni bennem, megigazított, hogy éljek többi nem én, ne én legyek a központ, hanem ő éljen bennem, cselekedeteim iránya megváltozott, eszköze lehessek. Életet adott, hogy rajtad keresztül életet munkálhasson másokban, akik még a halálban vannak. A szolgát Pál apostol rabszolgának nevezi, és hogyha előre tekintünk, a reformáció alapige most a Galata 5.1 lesz. Ha megnézzük ezt a csodálatos igét, akkor kitűnik ebből, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgasság hibájába fogni. Akkor Pál apostol a szolgát mondja, akkor rabszolgáról beszél. Krisztus szabadságra szabadított meg bennünket. A szolgasság igája az, hogyha úgy gondolom, hogy csak az én szolgálatom fontos. A többiek felé emelem magam, nagyra vagyok azzal, amit tettem, amit teszek, lerontom a szolgálatot. Ha megnézzük az első Korintusi levél 4. fejezetének első versét, nagyon fontos dolgot próbál Pál apostol által Isten a mi szívünkre helyezni. Korintusi levél, első Korintusi levél 4. fejezet első verse. Úgy tekintsen minket, minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Más szóval, itt Isten titkainak a sáfárairól beszél, Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárairól van szó. Amikor eljön az ideje, hogy az Úr ítéletet mondjon munkatársaimról és rólam, hadd mondhassa el rólunk, hogy Krisztus szolgái voltunk. A szolgára több kifejezés is van a görög eredetiben, Pál a hyperétészt használja, ami az alázatos szolga fogalmát fejezi ki, ami az eredetiben azt jelenti, hogy alsó evezős. A görögöknél voltak ezek a háromsoros gályák, ahol a rabszolgák eveztek. Trirema, ez volt a neve ennek a hajónak, és az alsó evezősöket nevezték hyperítésznek. A legalsó szinten ülők voltak az alsó evezősök, és Pál apostol őróluk beszél. Erről a rabszolgaságról és erről a szolgaságról beszél, Krisztus szolgáira vonatkoztatva. Nem fent, nem az első sorba, nem is az, aki dirigálja és veri a taktust, talán a Ben Hur című filmre emlékszünk, hanem az, aki lent van, legalul. Mint legalsó szinten dolgozó, evezősként húzó gályarab. Akik a képpel élve feszülten figyelnek az őket irányító vezetőre, hogy mikor kell húzniuk. Feszülten figyelünk Jézusra, hogy mikor kell húznunk, mikor kell lépnünk. És ebben van valami csodálatos, nem egy egyevezős dologról van itt szó, hanem többen vagyunk. És ha előttünk van ez a kép, akkor egyszerre húzni, egyszerre a vezető szavára, akár az ige hangjára, erre figyelve egyszerre húzni, egyszerre cselekedni. mennyien ismerős az, hogy egyházban és gyülekezetben kísértés az, hogy nagymenők akarnak sokan lenni. Isten azonban engedelmes szolgákat keres, és ha tovább olvassuk ezt az igét, a 1 Korintus 4:1-2-t, már pedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon, akkor Isten nem azt akarja, hogy ügyes módszerrel és nem is tudom milyen dolgokkal kápráztassunk el a másikat, hogy mindenféle ügyes módszerrel próbáljuk az evezőt megrántani, meghúzni, és közben mindenkit elsodorjunk, hanem hűséges evezősöket keres, akik készséges szolgálnak tekintik magukat. És itt a gyülekezet szolgálata nagyon fontos. A Timóteus első, második levele és a Timóteushoz írt első, második levél és a Tituszhoz írt levelek elmondják nekünk azt, hogy milyen legyen a gyülekezet szolgálata és szervezési felépítése, hogyan működjön a gyülekezet. Timóteus és Titusz evangélisták voltak, olyan helyre mentek, ahol nem hallották még az evangéliumot. Azt lehetne mondani, hogy misszionáriusok voltak, de ők inkább evangélisták voltak. Hirdették az evangéliumot, néhány embert megnyertek Krisztus ügyének, gyülekezetet alapítottak, átadták az alapvető tanítást, és amikor néhány hitre jutottból érettebb keresztény lett, akkor tovább mentek. Tovább álltak. Az evangélista előjárókat nevezett ki, hogy viseljék gondját a gyülekezetnek abban az adott helyen, abban a városban, hogy tanítsanak, és ekkor egy másik helyre mentek, és kezdődött újra a gyülekezet plantálás. Mivel? Az ige hirdetésével, az evangéliumnak a hirdetésével. Mert a gyülekezetnek az alapvető feladata a tiszta tanítás. Az, hogy tisztán szólaljon meg az Isten igéje. És ez nem egy lelkipásztor véleményének a hirdetése. Én mindig mondom nyíregyházan azt, hogy ne tessenek hivatkozni egyik lelkipásztorra se, amikor valaki vitázik valakivel. Nálunk a előszeretett dolog hivatkozni Adámi lelkész úrra. Én mondtam azt, hogy az a legnagyobb probléma, hogy ez most igei látása valakinek, vagy pedig a lelkészre hivatkozva mondja. Szoktak rám is hivatkozni. De én azt gondolom, nem rám kell hivatkozni, hanem valakinek az Úr látást ad egy-egy ige hirdetésen keresztül, akkor hivatkozhat nem az ott jelenlevő élő személyre, vagy akit éppen ismerünk, hanem arra az ismerősre, aki Jézus Krisztus. És így válik az hitelessé, és így válik az igazából véve ígér céljához az, reménység szerint. Nem az emberek érzelmeivel játszva és szemükbe könnyed csalogató példák idézésére van szükség, vagy anyagi támogatás gyűjtésére csupán, vagy szórakoztatásra és szórakoztatás biztosítására, áhítat keltésre, hanem hűségesen hirdetni az egészséges tanítást. És itt a Tituszhoz írott levél második fejezetének első versét szeretném felolvasni. Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással. Ragaszkodni az igéhez, ami egyezik az egészséges tanítással. A presbiter és az előjárónak feladata a gyülekezet tisztaságáért felelni, megőrizni a ránk bízottakat a tévtanítástól. Ez az kell, hogy mi is ismerjük az írást, de ez az kell valóban, hogy mi is az egészséges tanításon nevelkedjünk, és a hamisítatlan lelki tejet vegyük magunkhoz. Milyen hűségesen védelmezem és táplálom a rám bízottakat, akár a családot is. Ugye az is ismerős, hogy minden családfő a családjának a papja. És itt a presbiter iktatásnak az igéjét lehet venni a 1 Péter 5:2-ből, hogy legeltessétek az Isten közöttetek levő bárányait. Ugye ott van az, hogy ne nyerészkedésből, ne haszonesésből legeltetni. Mivel legeltetem? Az egészséges és tiszta tanítás. Mi az Isten akarata? Mit mond igéje? Egyezik-e a gyakorlat az igével? Sok olyan gyülekezet van, ahol azt várják a lelkésztő, hogy tegyen meg mindent, kivéve, ami a Krisztus akarata, Isten igének a tanítása. Pedig ebből van minden. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus igéje által, és nagyon szeretem, amit Szélbúcsú mondott, és vall, és tudom én is hallani vele, amit a püspöki vitafórumon, amikor nyíregyházán volt, hallottam tőle először, hogy ahol hit van, ott minden van, és minden van ott, ahol hit van. És érdemes ebbe belegondolni. De hit tiszta tanításból fakad. A tiszta és hamisítatlan evangéliumból fakad. Elsődleges feladat tehát az Isten igéjének a tanítása, elsődleges feladat tehát az Isten igéjének a hirdetése, az evangélium hirdetése. És itt szeretném felolvasni a 2 Timóteus 1-et, ugye már olvastam, ehhez kapcsolódóan ezt nem olvastam, 2 Timóteus 1-et, 1-ből, a 13-14. Verset. Az egészséges beszéd példájára tekintsd, amit én tőlem hallottál a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. És itt ez az evangéliumra vonatkozik. A Jézus Krisztusról szóló örömhíre vonatkozik. Ugyanitt a második Timóteus írott második levélben, a második fejezetben a első második vers, de azért fiam erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. És aztán itt a 15. vers. Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A 24. és 25. versekben. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szerítséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. És a 3. fejezet, 14. és 17. verse. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hitáltal, a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. És a 4:1-2-t kérném, hogy még olvassuk el és nézzük meg, tehát a 4. fejezet első, második versét. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelére és országára, kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. És talán tovább lehetne olvasni, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást már nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elforítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Hirdetni az Isten igéjét. Gyakorlatilag minden ige hirdetésnek az a lényege, hogy valamilyen módon fedd, int, tanít, az Isten akaratát közvetíti, próbálja az embernek az életét az Isten világára, az Isten országára ráirányítani, hogy hogyan lehet helyesen élnie, figyelmeztetni, fegyelmezni, kormányozni, vezetni akar Isten ezeken a dolgokon keresztül. Figyelmeztetni, fedni, inteni, hogyha így folytatod, akkor elvesztél. Mentő szeretettel. Ahogyan én is meghallottam az Isten igéjét, ahogyan felém is szólták, úgy mondani tovább az igéket. De nem csak igehirdetésen, mert nem csak az evangélistáknak és nem csak a lelkészeknek van ebben feladatuk, hanem személyesen és a személyes beszélgetésben is vinni és mondani az igét, mondani az evangélium jó hírét. Érdekes az, hogy mennyi minden és hogyan történik ugye a világban. Talán valaki közülünk is tudja azt a telefonszámot, ami úgy nevezik, hogy telefontan. Nem más ez, mint a besugásnak a lehetősége. 80-as szám, tovább nem tudom, tehát ingyen lehet hívni. Ha nem tetszik a másik, vagy úgy látom, hogy bűnös, akkor felhívhatom és bejelenthetem a rendőrségen. Hogy az ember nem kívánatos, és ezt is ezt csinálja. Mert a feljelentés, és ugye azért megy, hogy hadd vesszen el. De közöttetek ne így legyen. Jézus nem ezt akarja. Egy másik telefonszám jut eszembe, 50-15, ami a, azt tudtuk mondani, hogy Isten telefonszáma, és tudjuk talán mondani hozzá a Zsoltár idézetet, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megsegítelek, és te dicsőítesz engem. Nekem feladatom az, hogyha látom, hogy a másikkal mi történik a testvéremmel, akkor azt gondolom, nem a telefon tanút kell felhívni, és nem azt mondani, hogy vesszen el, úgy, ahogy van, hanem Isten elé menni, és azt mondani, Uram, könyörülj rajtam, segíts, és adj igéket, adj szavakat ahhoz, hogy tudjak rajta segíteni, tudjak szólni, elkérni, könyörögni az Úrhoz érte, adja meg a lehetőségét, a szavakat, kell-e nekem, vagy kell-e neked internet tanítanod, szólnod, és hogyha kell, akkor hogyan kell ezt végezni? Vezetni a másikat Jézushoz. Vezetni arra, hogy újra helyre álljon az élete. Isten hatalmáról beszélni, erejébe kapaszkodni és hívni Jézushoz. Azonban úgy gondolom, hogy nem elég csak a szentségről beszélni, nem elég csak erről prédikálni, nem nézhetjük el a bűnt. Miért olyan szentségtelen az egyházunk? Mert sajnos ezt kell látnunk. Miért olyan erőtlen az egyházunk? Miért olyan tisztátalan, mert ez is elhangzik? Én nem vonom kétségbe azt, hogy helyesen hirdetjük az Isten igéjét, és útmutatás is elhangzik, de az alkalmazás nem történik meg. Megmarad elméleti síkon mindaz, ami elhangzik az ige hirdetésekben. Jézus határozottan kijelenti, hogy mit kell tenni, amikor egy hívő ember, egy hívő testvér vétkezik. A Máté 18-ban elmondja azt, hogy mit csináljatok, mondja a tanítványoknak, hogyha egy testvéred a gyülekezetben vétkezik. Vannak ezek a módok, én most ebben nem akarok belemenni, a fegyelmezés azt gondolom, hogy másik témakör, a vezetés és a kormányzás az, ami az egyházban történik, hogy Isten hogyan vezet bennünket, de mégis ott van itt is, hogy a feddésnek és az intésnek a célja, és annak, ahogy a Jézus ezt elmondja, az, hogy helyre álljon a rend, hogy helyre álljon, a vétkező testvér visszatérjen a szent élethez. Újra tiszta lehessen az élete. A feddés és a figyelmeztetésnek, az intésnek a célja nem a megszégyenítés, nem a kizárás, hanem megnyerni, mint ahogyan az elveszett kincset visszanyeri valaki, és újra az övé lesz. A Galata 6.1-et olvassuk el, Galatákhoz írott levél 6. fejezetnek első verse. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. És a Jakab 5.19-20-at olvassuk hozzá még. Jakab 5.19-20. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy akit megtérített egy bűnöst, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévedés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Megnyerni, ahogyan mondtam, mintha valaki kincset visszaszerezne, és újra övé lenne az a kincs. Isten minden lelket értékes kincsnek tart. Törődni egymással. Igazítsátok helyre. És itt az eredeti szöveg arra vonatkozik, hogy a kificamorok csontok, amikor kimegy a helyéről, visszakerüljenek a helyére. Kificamodott csont, kiugrik, annak vissza kell kerülni a helyére. Vagy pedig a másik szövegösszefüggésben a halászhálóknak a kijavítására vonatkozott ez a szó. Ha intünk, ha fegyelmezünk, ha ezt tesszük, mindezt az igével, a gyógyulás folyamatát segítjük elő. Van egy könyv, ami a gyermekneveléssel foglalkozik, Fegyelmez, mert megéri, nem tudom, hogy ismerjük. Ez gondolom elég alap dolog, és olyan jó dolog az, hogy most van már ezekre a lehetőség. Fegyelmez, mert megéri. A gyermeket is Isten szerint vezetni, fegyelmezni, igével lehet fegyelmezni, és kell fegyelmezni, mert a gyermek ugyanúgy megváltásra szorul, mint ahogyan mindenki, aki még nem megváltotja Jézusnak. A gyülekezet, az egyház, szent, Isten számára elkülönített, bűntől megtisztított, ha valaki elesik, az egészet sűjeszti, úgy mondjam. Van mindig történés, és lehet látni azt, hogy a sátán milyen munkát végez a gyülekezet, úgymond a Isten népe között is, egyházán is vannak ilyen jellegű természetű gondjaink is. Múltkor az egyik testvérnek azt kellett, hogy mondjam, hogy ami a te életedben van, az hidd el, hogy nem csak neked fájdalmas, hanem nekünk is, mert mi egy test vagyunk. És hogyha a hajó képénél maradunk, akkor azt jelenti, hogy a te ügyed, a te életednek ez az elesése, ez a mi közös hajónknak egy nagy léket jelent. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos azt, hogy így tudjuk mellé állni a másiknak, és ezt így el tudjuk mondani. Szerint lélekkel, akik lelki emberek vagytok. És itt érdekes az, hogy ezek az igék, amiket felolvastam, ezek a hívő emberek közötti kapcsolatról szólnak. Itt nem arról van szó, hogy most a hitetlen presbiter társat, vagy pedig a netalántán olyan gyülekezet vezetőt kell nekem megintenem, és avval szóhaszba elegyednem, aki nem Jézusé, hanem itt egymás között a Krisztus testében levő és eleső és megkísértett társakról van szó, hogy hogyan és miképpen lehet visszaállítani és visszahívni és segíteni abban, hogy újra visszatálljon a Jézussal való közösségbe és megtisztuljon az élet és megváltozzon az, amiből kiesett. Vigyázz, hogy kísértésben elsél. Én azt gondolom, ez arra vonatkozik, hogy nem ítélkezve tesszük ezt. Mit jelent tehát feddeni? Mit jelent inteni? Felemelni, segíteni neki. Támaszt nyújtani, nem pedig letaglózni. Építeni a másikat. Hogyan is kormány az Isten? Angyal, lány pallos, kijelenti magát? Hogyan és miképpen történik mindez? Hatalom gyakorlás a gyülekezetben. Tanástalanság, tehetetlenség. Sokszor olyan jó lenne megrázni. Talán bennünk van ez. Úgy Isten igazából megrázni a másikat, nem? Vagy bokárogni, vagy hogy szoktuk ezt mondani? Vagy csak már a homlokodhoz. Vagy megpálcázni. Én azt gondolom, hogy viccet félretéve talán a sokszor ökölbe szoruló imádságkert, ökölbe szoruló kezünket rá akarnánk talán verni, vagy hátba verni valakit, hogy észhez térjen. Kérdésünk lehet ezekben a helyzetekben és ebben a tanástalanságban talán, amiben mi is vagyunk egyházán. Mit lehet tenni, milyen eszköz áll a mi rendelkezésünkre? Hogyan lehet itt valahogy boldogulni? Milyen eszköz áll a rendelkezésünkre? És akkor elolvashatjuk a Lukács 9.1.2-t, hogy Jézus mivel bocsátja el a tanítványait. Miután összehívta a 12-t, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett, és a betegség gyógyítására. És aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Ezt mondta nekik, semmit se vigyetek az útra, se botot, se talisztát, se kenyeret. se pénz, két-két alsó ruhátok se legyen. Mi az, amit ad nekünk Jézus, és mi az, ami eszközként ma is a mi kezünkben lehet, amit eszközként használhatunk, ami szerinte való eszköz tanástalanságban, tehetetlenségben. Talán úgy érezzük, hogy már elveszett ez az egész ügy. Milyen eszköz áll a mi rendelkezésünkre? Erőt és hatalmat adott nekik. Jézusnak adatott minden hatalom menjen és földön. Erőt kapsz tőle, igét és ígéretet. Ahogyan a te életedben teljesült, úgy teljesül ígérete a másik életében is. És ez az, amit el kell mondani. Az evangélium hatalom és erő ma is. Komolyan kell venni azt a hatalmat és azt az erőt, amit a mai világ képvisel. És úgy gondolom, hogy talán annyira komolyan veszük, hogy már talán mellette komolytalan számunkra az Isten hatalma és ereje. És megfakul bennünk az ő ígérete, amit mondott, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, amit Jézus mondott. Hatalom és erő ma is, ahogyan a római levél első fejezetében, a 16.-17. versben olvashatjuk ezt az evangéliumról. Azt írja Pál apostol, és azt vallja, és hiszen vallom én is, nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Hatalom és erő. Látjuk és érezzük, hogy a bűn milyen romboló erő környezetünkben, életünkben, talán családunkban is. De Jézus legyőzte a bűnt. És az evangélium újra és újra ezt akarja megerősíteni. Azért jött Jézus, hogy el ne vesszen. Hogyha úgy tűnik, hogy elveszni látszik, el ne vesszen. Ő meg tudja tartani, ő meg tudja akadályozni, ki tudja emelni, mert ő legyőzte a bűnt. Jézus szabadítása ma is realitás. Jézus hatalma ma is munkálkodik. Ma is érezhető az ő jelenléte. Csak kérdés az, hogy kinek adunk igazat. A kesergés vesz-e erőt rajtunk, vagy pedig az igének az üzenete újra és újra megfogalmazódik a mi szívünkben, életünkben. Isten igéje, kétélű kard, amikor szól az evangélium, és ma is az Isten igéje kétélű kard, szólni és hirdetni az evangéliumot, mert Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Nem szégyelni azt, hanem mondani, nincs más megoldás, és nincs más eszköz, csak az ő élő és ható igéje. Az evangélium akkor is hat, hogyha kezdetben nem látható a gyümölcse. Piciny maga Isten igéje. Úgy gondoljuk, hogy talán erőtlen. De pontosan az én erőm, erőtlenség által ért célhoz. Pontosan, hogyha én erőtlenül ki tudom azt mondani, gyengén, félénken, de kimondom, akkor tudhatni az evangélium, hogyha hirdetett evangélium az. Ézsaiás, már olvashatjuk az 55. fejezet 10. versében, 10. és 11. versében, mert ugyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Isten ma is az ő igéje által akar életet adni. És az ő igéje által akar útmutást adni. Az ige, az evangélium által, hogy mondja Pál apostol? Az evangélium ereje által. Mert Isten dinamisza, ereje, hatalma az evangélium. Az, hogy Jézus Krisztus eljött, Jézus Krisztus megszabadított, Jézus Krisztusban örök élet és üdvösség van. A dinamisz az pedig a dinamitra hasonlít, és ezt kell magunk előtt látni, hogy amikor a dinamitot feltalálták, az egy óriási jelentőségű valami volt. Amit kopácsoltak és kézzel bontottak hónapokig, azt néhány másodperccel a dinamittal el lehetett tüntetni. Amit az ember a megfeszülés nem bír eltüntetni az életéből. Az evangélium által, Jézus által megoldódik, megoldódott és megoldódhat. Újra és újra ebben kell meggyökereznünk, és újra és újra ebben kell megerősödnünk. Mondani, nem hátrálni. Megtöri a legkeményebb szívet is. Hogyan hat? Minden hívőnek üdvösségére. Egyedül hitáltal mindenkinek, aki bízik Jézus hatalmában. Megoldás mindig az, amikor valaki rádöbben arra, ráébred arra, hogy nem megy emberi erővel, csak Jézus által, az ő kegyelméből. Jézus megigazító, helyreigazító hatalmából. Sokszor elhangzik az, hogy gyengék a gyülekezetek, gyenge az egyház. Ennek a gyengeségnek az oka nem vajon-e az, hogy nem hangzik elég, nem hiszünk eléggé abban, hogy az evangélium valóban dinamit, valóban dynamis, valóban Isten ereje az, hogy valóban helyreálljanak az emberi életek. És ahogyan régen, ma is így állhatnak helyre az emberi életek. A reménytelenségben meghallják a jó hírt, az örömhírt, hogy Jézus tud segíteni, hogy Jézusnak van hatalma ma is, mert ő feltámadt, él és uralkodik. Lehetőség Jézustól kérni ezt, és lehetőség Jézus elé vinni mindazt, ami gyengeségünk. Az övé között ma is csak az evangélium, az ige, az egyedüli és a legdrágább eszköz. Isten így szeretne közöttünk, hiszen építeni, és így szeretne bennünket gazdagítani. Ezt halljuk és hirdessük. Minden hívőnek üdvösségére, és azért, hogy aki még nem Jézusé, annak élete legyen. Senki nem fog a mi életünkben saját magunk helyet rendet tenni. Senki nem fogja helyrehozni a mi életünket. Mindig gondolkodom ezeken a dolgokon, hogy esperes, meg püspök, meg egyéb kérdések, meg az egész hierarchia, ami az egyházban van, valahol talán érinti ezt a mi kérdéskörünket. Én mostanában többször megfogalmazom azt nyíregyházán is, hogy a mi saját problémáinkat se egy esperes, se egy püspök nem fogja megoldani. Ráadásul a mostani történések pontosan azt bizonyítják, hogy végképp nem oldották meg, csak még jobban összekuszálták a dolgokat. Nem fog helyettünk a hierarchiában felettünk levő, sajnos így kell megélni ezt, mert nem másképp van, mint a világban, sajnos azt kell látni. Ritka kivétel. A hierarchiában felettünk levők nem fognak helyettünk hinni. Amit nekünk kell áldozatként meghoznunk és oda tennünk, nem fogják helyettünk kifizetni. Nekünk kell azt helyrehozni, és az eszköz az pedig nem más, mint Istentől elkérve. Ma is az evangélium ereje, az Isten ereje által és az ő hatalmába kapaszkodva Jézus által történhet változás. Történhet megújulás, megelevenedés, növekedés, megsokszorozódás és az ő dicsőségére való élés. Ha ezt a hierarchiát, ez egy izgalmas kérdés, engem is megkísértettek azzal, hogy vállaljam az esperességet, és én már korábban gondolkodtam azon, hogy ugye talán ilyen eretnek gondolataim vannak néha, hogy egyáltalán biblikus-e az esperesség. Érdemes ezzel elgondolkodni, hogy ilyenről nincs szó a Bibliában. Lehet ez jó is egyébként, én azt gondolom. De valahol az a rendszer, ahogy mi ezt megéljük, úgy tűnik, hogy még volt ilyen a példa is, hogy amikor valamelyik püspök elment egy gyülekezetbe, akkor az Isten, itt az Isten köztünk kell. Itt az Isten köztünk, ti éneket kell énekelni, és akkor a püspök erre vonul be. Mint hogyha tényleg az Isten lejött volna közénk. Valahol a gondolkodásban, és talán még a hívő emberek gondolkodásában is, az evangélium által kellene rendnek teremnie, hogy akik felettünk vannak, azok gyakorlatilag a mi szolgáink abban, hogy mi jobban kiteljesedhessünk, jobban érthessük, hiszen a tanítás tisztaságára kellene vigyázni, és sok-sok olyan funkció van, ami tényleg fontos funkció lenne. A másik dolog, hogy ez gyakorlatban megtörténik-e vagy nem. Ez úgy történik, és úgy néz ki, hogy az első választás a Bibliában akkor volt, amikor a 7 diakonust megválasztották, illetve a diakonusokat megválasztották az első gyülekezetben. Ott egy alapvető gyülekezeti igényből fakadt ez, imádkoztak. Nem feléjük kerültek, hanem azt lehet mondani, hogy Isten közvetlenül a Jézus által kapcsolatban volt a gyülekező tagokkal, és nem Isten és a gyülekező tagok közé kerültek ezek az emberek, vagy Jézus és a gyülekező tagok közé, hanem valahol a gyülekezeti tagok után kerültek. Mint egy szolgái annak, hogy jobban működhessen, jobban teljesíthessen és jobban épülhessen az Isten országa. Most pedig azt a gyakorlatot éljük, hogy mintha ők, mint közvetítők állnának, és valahogy valamilyen olyan érzésem van mindig, mint az ószövetségi papi kultuszban, ahol a pap, mint közbenjáró vett részt, valahogy úgy gyakorolnánk ezeket a dolgokat. Nekem a stóla kérdés is valahol itt jelenik meg, hogy ebbe az irányba megyünk el, hogy a pap az tud mindent. És arra van szükség, hogy én hitre jussak, és semmi másra nincs szükség, csak arra, hogy a papra figyeljek. Tehát valahol én azt gondolom, hogy az életemes papságnak az elve az egy nagyon lényeges kérdés és egy nagyon lényeges dolog, amikor Isten kijelenti az ő akaratát, személyesen az ő szent lelke által vezetését adja, az ő evangélium hatalmával és erejével magához vonja a mi szívünket, életünket, és kormányozza, vezeti a lélek által a mi életünket. Én nem azt mondom, hogy gátak ezek a lelkészi feladatok, és én abban látom, hogy az ige hirdetésnek a szolgálata. A mi nagy gyülekezetünkben az a szokás, hogy a lelkész végezze a dolgokat. Ezért meg tönkre egy hatalmas gyülekezet. Mert 5 lelkész képtelen 10 000 embert megmozdítani. Viszont, hogyha nekünk az lenne a feladatunk, hogy hirdessük az evangéliumot, és akik meghallják a hívást, meghallják az evangéliumot és a szívükbe zárják, megváltozik az életük, azok beálljanak a csatasztalba, és ők is a felfogó helyén mondják és hirdessék. És akkor volt egy gondolatom, amit nem mondtam el, de elmondom, hogy szolgálat és szolgáltatás. Ez egy óriási dolog. Mi egyházán egyfajta szolgáltatást végzünk. Ami azt jelenti, hogy elhangzik az igehirdetés, kielégítünk egyfajta lelki igényt, és a szolgáltatásnak az a lényege, hogy az illető jól érezzen magát. Tisztelt a kivételnek, vannak, akik aktívak. De ez a fogyasztói kereszténység úgy gondolom, hogy nem ismeretlen számunkra. Ami a szolgáltatásra vonatkozik, és nem a szolgálatot, az igazi szolgálatot várja. Pedig ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, az igazi szolgálatot, ami nem öncélú, ami Jézusra mutat, ami segít, ami helyreigazít, ami az evangéliumot hirdeti, és az evangélium erejét éli meg az emberek elé. Erre sóvárog a világ. Ezt várja. Nem tudom, hogy érthető volt, amit mondtam. És megmondom őszintén, hogy én Luthert elkezdtem olvasni, és eljutottam a feléig. Én azt gondoltam, hogy azért beszélek ezekről a dolgokról, nem azért, mert nem értem Luthert, hanem nem biztos, hogy el tetszettek tudni olvasni. És én azt gondolom, hogy a holnapi nap folyamán biztosan fog erről majd szó esni. Én azt gondolom, hogy hozzá lehet mindehhez tenni, hogyha valaki úgy gondolja, és én azt gondolom, hogy csak egy szeletét tudtam ennek megfogni, vagy egy részét, hogy Isten hogyan kormányoz az egyházban, hogyan használ, hogyan építi. Kérdések, kiegészítések. Én azt is vállom, hogyha valaki nem ért vele egyet, akkor